István mindig abban a reményben bontotta fel postáját, hogy levelet kap tőle. De nem jött se levél, se kártya. Ekkor kezdte érezni, mennyire szüksége van rá. Ha őszintén számot vetett magával, be kellett vallania, minden reménysége csak az volt, hogy hazajön, és újra beszélhetnek egymással. Lehet, hogy ő ott távol van, talán már másképpen látja az egészet, rájött valamire, ami megváltoztatja a helyzetet. Füllett budapesti nyár volt. István szállodai szobájában lakott, fönn a negyedik emeleten, melyet átfűtöttek a napsugarak kis kalickájában, mely olyan forró és levegőtlen volt, mint a velencei ólomzárkák. Nappal leeresztette a függönyöket, bezárta az ablaktáblákat, aludt. Csak este felé kelt fel, mikor csökkenni kezdett a pállott, sárga meleg. Szél futott végig a körúton, megmozgatta az aszfaltban levő akácfák lombjait, kavarta az utca szemetét, a rozsdás leveleket, a reklámcédulákat, melyeket napközben dobáltak szét ácsorgó emberek. Kigyulladtak a tüzek, egy-egy villamos csillag, egy-egy vörös reklámkígyó tündöklött föl a szürkeségben. Nézte ezt az esti életet a nyitott ablakából. Nem tudta, mit csináljon. Végigment a Rákóczi úton, Budapestnek ezen a szörnyű, baljós és jellegzetes útján, mely az egész várost jellemzi. Gyors talpalók, gyors foltozók és gyors enyves hátasok üzletét látta itten egymás hátán. De az út stílusa minden 5 méterre változott, melegből hidegbe ért, borzongva. Voltak olyan részei, melyek a nápolyi Zug utcácskákra emlékeztették, más részek Párizs külvárosait hozták eszébe, ismét mások a bécsi kabarék negyedét, vagy az orosz csapszékek szurdékját. Szörnyű, szörnyű, mondogatta. Pesti emberek témferegtek itten, és úgy látszott, ők se tudják, mihez kezdjenek. Hát ők is. Nem álltak és nem ültek, valami közönyös helyzetet foglaltak el az éjszakában. Botorkáltak homályos köveken, 4-5-en kis csapatba álltak, csöndes várakozók, nem tudtak hazamenni a hőségben. Azért vesztegeltek itt lógókarral, nem beszéltek. Arra is lusták voltak. Csak néha nevettek, de nem a szívükből, hanem a torkukból. Egy közismert pesti elmebeteg lyukas kemény kalapjával mindenkinek köszöngetett, ez okozta a derültséget. Szörnyű, szörnyű. Távol a gázcsőből lángbugy borékolt, nyitott lepkeláng. Egy kofa gyümölcsös szekerére világított, melyet ponyva takart el. Az utcapadon dereshajú nő ült, rongyos ruhában hajadon főtt, levetette cipőjét, és a hűlni kezdő éjszakában légfürdőt vett a lába. Az utcai nők cirkálni kezdtek, magas sarkú lakcipőben, sárga hajjal, vastag poros parókában, mely alatt gyöngyözött homlokuk a verejtéktől. Rájuk nézett végtelen szánalommal, és nem tudta elképzelni, mi lehet a céljuk. Ha az a céljuk, hogy megérszék a járókelőket, akkor elérik. Úgy kifestették arcukat, mint a bohócok, mint egy állarcot viseltek. Az állarc alatt két szem nézett rá, egy ember szegény két szeme. A reménytelen kavargásban azonban akadtak sokan, akik megálltak, szenvedő szívek, nem ijedtek meg tőlük, felfedezték bennük a testvért. Szörnyű, szörnyű. hová menjen? A barátai a családi körükben untották őt. Valahányszor elfogadta meghívásukat, és végig evett náluk egy hosszú vacsorát. Fáradtan érkezett haza. A kártyázást abba hagyta, vagyona úgy is elúszott, aztán egyáltalán nem érdekelte már. Egyszer-másszor szórakozni próbált, kocsiba ült, megvacsorált egyedül a ligetben. Bevetődött egy nyári kabaréba is, ahol tűlszoknyában kis nők ugrálnak, és sápadt, tüdővészes vagy vérbajos színészek csiklandós, könnyű tréfákat mondanak az életről. Szánta a színészeket, önmagát is, és bosszankodva vagy mosolyogva állapította meg, hogy ez nem megoldás. Úgy vetette el ezeket a kis mulatságokat, mint haszontalan orvosságokat. Aztán nem próbált semmit sem. Hevert a szálloda rézágyán is gondolkozott. De most már nem okozott fájdalmat az emlék. Vigasztalásnak tudta, hogy foglalkozhat azzal, ami elmúlt. Hihetetlen éberséggel emlékezett vissza mindenre, ami házassága utolsó éveiben történt. Hallott, hogy öreg emberek nagyon elevenen látják a fiatalságukat, és közeledő öregségének tulajdonította ezt a képességét. Szőtte fonta a képeket, mint mikor valaki álmodik, és esténként ott folytatja az álmot, ahol előző nap abba hagyta. Néha rábukkant olyan adatra, melyről azt hitte, hogy végképp elfelejtette. A múlt lomtárából fölemelte ezt, örvendezve és megőrizte. Érezte, hogy többé soha nem fogja elfelejteni. Szórakozás volt az emlékezés, de munka is, kötelesség is, melybe belefáradt. Akkor abbahagyta. Kicsit pihent, hogy újult erővel, tisztább fővel folytathassa. Micsoda detektív regény, mondogatta magában, mikor egy-egy esetet bogozott, és micsoda a célja. Nyilvánvalóan semmi se. De azért folyt tovább az izgalmas nyomozás, szaporodtak a le nem írt akták, az óriási pör végtelenben nyúlt, anélkül, hogy valami mentséget vagy enyhületet adott volna. Mégse tudta abbahagyni. Ha magára maradt, mindig újra kezdte. Különösen vasárnapjai voltak elviselhetetlenek. Az emberek mulatni próbáltak. Egy napra kiszabadultak a kötelesség rabságából, de arcukra rá volt írva, hogy ebben is csalódtak, és este felé már visszavágytak az igába, melyet egész héten átkoztak. István abbahagyta ezen a napon a szokott tépelődést. Ismerősöket keresett az utcákon, de mindenki elutazott innen. Unalmában elhatározta, hogy meglátogatja Gyulát. Otthon találta, a vonalzói és körzői között ült, dolgozott. Hogy mint vagytok? Gyula meglepődött a látogatásán. Bevezette a szalomba, leültette, szivarral kínálta. Csak aztán felelt. Köszönöm, mondta határozatlanul. Sokat dolgozom. Különben Vilma minden héten ír, és jól van, fürdik. Valami kúrát használ. Igen, szólt István. Hallottam, hogy nagy megbízást kaptál. Felelt. Kiderült, hogy a medve bőrére ittunk, csak évek múlva lesz láttatja, de akkor biztosan. Örülök neki, mondta István, és érezte, hogy elfogyott a mondókájuk. Néhány pillanatig ült, szótlanul. Mellét nehéznek érezte, feje szédült. Arra gondolt, hogy most egyszerre elmond mindent. Felfedi, miért kereste fel, csak hogy valakinek beszélhessen, mit szenvedett eddig ő is, a felesége is. Hiszen ez a fiú úgy is tud mindent. De amint Gyula arcára nézett, aki hidegen, kissé gyanakodva fogadta, elállt szándékától. félreérteni, talán egyáltalán meg se érteni. Azt mondják, nem nagyon értelmes ember, a tusos csészén túl megszűnik látóköre. Aztán meglehetősen boldogtalannak látszik. Az életharc őt is elnyűtte. Szitta magát az utcán, szégyenkezett, hogy ilyen ostobaságokat akart elkövetni. Az esőre hajló égből kénsárga felhők lógtak, melyek vak meleget leheltek a kövezetre. Ment tovább, vitte a lába. Átbotorkált egy hídon, és a később vette észre, hogy budai utcákon járkál, aztán újra a pesti oldalon találta magát, hazatérő kirándulók közt, akik virágokat hoztak kezükben. Egyszerre gyökeret vert a lába. Gasparek fekete tábláját pillantotta meg az aranybetűkkel. Még mindig itt volt. A fűszerkereskedés is. Kalmár és társa. A régi üzlet. Vele szemben pedig a négy emeletes ház, melynek első emeletén laktak valaha. A zománcos, tiszta kapu aljában már égett a villany. Fölment a lépcsőn, és anélkül, hogy gondolkozott volna, anélkül, hogy tudta volna, mit csinál, becsöngetett volt lakásukba. Fekete ruhás, fehér kötényes szobalány nyitott ajtót, és közölte, hogy a háziak nincsenek otthon, nyaralnak a Balaton mellett. Istvánnak most eszébe villant, hogy itt senkit sem ismert, és nincs keresni valója. Megijedt a helyzet furcsaságától. De ekkor összeszedte magát, előadt, hogy értesítették, a lakás felszabadul, valami barátjára hivatkozott. Szavai bizalmat keltettek a szobalányban. István egymás után nézte meg a szobákat, mint azok, akik lakást akarnak bérelni. Megmagyaráztatta előnyeit, hátrányait. Bement régi dolgozó szobájába. Angol bútolok terpeszkedtek, kényelmesek és dúsak. Az új bérlők jómódúak lehettek. Ez itt a szalon, mondta a szobalány, aki egymás után gyújtogatta a villanyt. Ez pedig a hálószoba, napos és világos. Igen. És ez? Ez az ebédlő. István az egykori gyermekszobában állott. Alig ismerte meg. Egészen el volt torzítva az új, ismeretlen holmikkal, mint egy eltorlaszolva, egy óriási asztallal, egy zömök és faragványos pohárszékkel. Sokáig állt az erős villanyfényben, és jobbra-balra tekintgetett. Nagyon sok láng égett. Akkor csak egyetlen lámpát gyújtottak, hogy ne sértse a kis beteg szemét. A nagy fehér ablakok a régiek voltak. Innen, ezekből az ablakokból nézte ő a hóesést. Az első hóesést, mert már látott az elsőt és az utolsót. Aztán itt történt az egész. A hálós ágy üres helyére bámult. Akkor melléje húzták a kis asztalkát, melyet a másik szobából hoztak át. Erre tették az orvosságos üvegeket, a borokat, és később a tanár erre rakta le oltótűjét is. Most oly határozottan látta a gyerek arcát, hogy le tudta volna rajzolni. Eleinte vérvörös volt a láztól. Csak aztán halványodott el, komolyan és megadóan. Csak aztán nyúlt meg kis orra, és domborodott ki okos, kedves homloka. Végig sétált a szobán, mintha lépéseivel ki akarná mérni. Nagyon kicsinyelte. Emlékezetében sokkal nagyobbnak képzelte, legalább kétszer ekkorának. Azt hitte, hogy itt nagy-nagy tér volt, mint egy színpadon, ahol tragédiákat játszanak. Csodálatos, hogy csalódik néha az ember. István lehúnyta a szemét, aztán ezt kérdezte. Gyerekek nincsenek? A szobalány kikísérte és megjegyezte. Nagyon szép lakás. Igen, felelt István. Alkalmatos lakás, tette hozzá. És majdnem elmosolyodott, hogy olyan szót használt, melyet különben sohasem szokott, és újra ismételte. Alkalmatos kis lakás. Erre köszönt, és fejét csóválva elment.